A Küküllői, valamint a Maros mezőségi református egyházmegye ünnepi keretek között iktatta nemrég újonnan választott espereseit. Dr. Batizán Attila szentgericei, valamint Csenteri Levente megyesfalvi református lelkipásztorok az újszerűség garanciái. Mindketten fiatalok, nagy családosok és igen aktív közösségi háttérrel rendelkező egyházi vezetők. Éppen most, ebben az ünnepi hangulatban szeretnénk Önök elidézni mindkettőjüket. Hadd szólaljon meg az ünnepi ige éppen az ő olvasatukban. A műsoridő második felében pedig meglátásaikról, terveikről foggatjuk őket. Mai vendégünk tehát dr. Batizán Attila lelkipásztor, a Küküllői Református Egyházmegye esperese. Hitmélyítő műsorunkban, a Bárkában, ennek ünnepi kiadásában Sajó Norbert, azaz a műsor szerkesztője, áldott karácsonyt kíván!
Egy este Bibliámban a mennyről olvastam, és épp hogy csak ezen derettem, már is álmodtam. A fényes Jeruzsálem az Isten városa, mint sok-sok gyémán csillogása vonzott fel oda. Én úgy éreztem valóság, nem múló öröm csak, majd többé vissza nem jövök, az álmok nem csalnak, nem új el gyönyörű álom, ha megmaradjon otthonom. Nem vonzott semmi földi már, a földre árborult, nem fájt, mi itt maradt len, nem csábított a múlt, hisz mit lehetne hozzád mérni, drága városom, a képzelet sem éri fel, a fényed szép orom, de földön csak mondd te hát a szívemet, te úr. szépség, mely otthonul a kristály tiszta ég, és bárhová tekinteni, nincs más, csak az új ég. De nem is ez a nagy csoda, mert több is van még ott, hisz szemtől szembe.
Szeretettel köszöntünk, kedves Attila. Mint már megígértük a kedves rádióhallgatóknak, mindketten frissen beiktatott esperesként fogtok ide kiállni elénk, és még mielőtt ti, mint emberek szólalnátok meg, én azt szeretném, hogyha maga az Isten igéje szólalhatna meg itt közöttünk karácsony ünnepén. Áldott szép ünnepet kívánunk, Isten hozott.
Köszönöm szépen. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangélium a második fejezetének az első 10 verséből. Hallgassuk alázatos szívvel. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Gyermekkorunktól fogva az a kép él bennünk, vagy legtöbbünkben az első karácsonyról, hogy a várandós Mária Józseffel házról házra jár, mindenhová bekopognak, megpróbálkoznak a vendég fogadó háznál is, de sehova nem fogadják be őket. Nincsen számukra hely. Ezért aztán Máriának egy félreeső helyen, egy istálóban, talán szabad ég alatt, vagy éppenséggel egy barlangban kell világra hoznia Jézus Krisztust. Aranyos karácsonyi dalok szólnak arról, hogy bezzeg, ha itt nálunk Erdély országban, a magunk falujában vagy városában jött volna a világra az Úr Jézus, akkor megszántuk volna az ő szükségét, tejjel, mézzel fogadtuk volna, és gazdagon elláttuk volna őt. Azonban a kérdés az, és ez az első kérdés a mai elmélkedésünk kapcsán, hogy biztos erről szól a karácsonyi történet? Önző, szívtelen emberekről, akik nem fogadnak be egy várandós asszonyt, aki bármelyik percben szülhet. Az evangéliumi híradás szűkszavú. Annyit olvastunk, hogy Mária jászolba fektette Jézus, mert nem volt a szálláson számukra hely. És ebből gondoljuk, mi ebből vontuk le azt a következtetést, hogy valahol egy félreeső helyen, egy istállóban kiközösítve jött Jézus a világra. Azonban vajon tényleg ezt akarja mondani az evangélista, ezt üzeni nekünk a Szentírás, hogy a vajudó Máriát és férjét nem fogadták be sehová? Ezért emberektől távol, kiközösítve kellett világra jönnie a világ megváltójának. Nos, a 17. és 18. versekben egy picit később azt olvassuk, hogy amikor a pásztorok meglátták Jézust, elmondták mindazt, amit róla az angyaloktól hallottak, és ezen mindenki elcsodálkozott. És ez számomra azt üzeni, hogy az evangélista egy olyan helyzetről számol be, ahol Mária és József, illetve a már megszületett Jézus nincsenek egyedül, ahol többen is ott vannak körülöttük. Azaz, a család nincs kiközösítve, a szülés nem valami félreeső, elhagyatott helyen történik. És akkor most próbáljunk elképzelni egy olyan házat, amelynek mindössze egy szobája volt. Ilyenek voltak akkoriban a lakások Betlehemben. Nem volt benne sok bútor, a népes család egymás mellett aludt a leterített gyékényen, vagy ha szegényebbek voltak, akkor talán még gyékényük sem volt. Ez esetben takarójukat húzták egyszerűen magukra, és úgy aludtak. Egymás mellett szülők, nagyobbacska gyermekek, kicsiket pedig jászolba fektették. Ezért amikor Lukács evangélista azt mondja, hogy nem volt hely a szálláson, azt úgy is érthetjük, olyan sokan voltak a lakásban, akkora volt a zsúfoltság, hogy a kis Jézust, ahogy egyébként ez ilyen esetben szokás volt, a jászolba fektették. Szó sincs tehát arról, hogy Máriának, Józsefnek, Jézusnak ne lett volna fedél a feje fölött. Szó sincs arról, hogy ne fogadták volna be őket, akár betlehemi rokonok, akár ismerősök, akár jószívű idegenek, ahol éppenséggel az Úr Jézus megszületett. Karácsonyi történet számunkra szólhat éppenséggel ellenkezőleg ma arról, hogy a Szent Családot befogadják, hogy a zsúfoltságban is helyet szorítanak neki. Karácsonyi történet szólhat arról, hogy Jézusról gondoskodnak, vigyáznak rá, óvják, éppen ezért helyezik a jászolba. És nem arról, hogy nem volt hely számára, és nem találtak helyet neki. Miért fontos ez a gondolat? Számomra azért, mert hogyha a születés történetben nem volt hely Jézus Krisztusnak, ha Betlehemben nem fogadták be és nem gondoskodtak róla, akkor hát talán legyinthetünk mi is nyugodtan. A világ és a mai ember már csak ilyen, vagy a mindenkori ember már csak ilyen. És végül is nem is olyan nagy gond, ha ma sincs számára hely, mert hát ott akkor a Bibliában sem volt. És hogyha teljesen őszinték vagyunk, ha most az ünnep csendjében egy picit tüzetesebben megvizsgáljuk életünket, a lassan múló félben lévő esztendőt, akkor minden bizonnyal mi is sok zsúfoltságot, rohanást találunk benne. Talán programot, program után sok tennivalót, amikben alig értük utol magunkat. És kérdés az, kedves testvéreim, kedves hallgatók, vajon megállapíthatjuk azt is, hogy nem igen volt Jézus számára hely ebben a zsúfoltságban és ebben a rohanásban? Nos, karácsonykor találnak Jézusnak helyet, befogadják, gondoskodnak róla, ennek az üzenetnek pedig bátorításként, akár felszólításként kell ma eljutnia hozzánk. Most az ünnepen, és nyilván az ünnep után is lesz még erről szó nem sokára, befogadni az életünkbe, az otthonunkba az Úr Jézus Krisztust. Helyet találni, és helyet készíteni számára a terített asztal mellett, a karácsonyfa alatt, a beszélgetéseinkben, a gondolatainkban, az indulatainkban, és végső soron a szívünkben, az életünkben. Aztán másodszor úgy gondolom, hogy abban sem volt semmi szokatlan, semmi extra, hogy idegenek látogatták meg a családot. Akkoriban keleten magától értetődő volt az, hogyha híre ment annak, valaki szült, akkor idegen emberek is felkeresték a családot. Ajándékokat vittek, szerencsét kívántak az újszülöttnek, és gratuláltak a szülőknek. Azért elmondhatjuk azt is, és talán igen, emiatt is, hogy a karácsonyi történet ugyanakkor egy egészen hétköznapi történet is egyben. Ahogy azt már mondtuk, legtöbb ember akkoriban ilyen egyszobás apró lakásban lakott. A legtöbb lakásban soha nem volt elég hely, a legtöbb újszülöttet jászolba helyezték, és minden újszülöttet, minden gyermekágyos anyát sokan látogattak meg, teljesen idegen emberek is. De hogyha semmi extra, semmi szokatlan nincs a karácsonyi történetben, akkor mégis mit akar nekünk mondani, mit üzen? Nos, ez a része, vagy ez a gondolata a történetnek azt üzeni, hogy Jézus nem csak az ünnep napokba érkezik, hanem a hétköznapjainkba. Az ünnepen talán hangsúlyosabb Jézus érkezése, többen beszélnek róla, többen figyelnek rá, talán olyanok is, akik egész évben nem teszik, és természetesen jó ez, hogyha legalább most találkozunk az Úr Jézussal, ha befogadjuk, hát tudja melegíteni szívünk, életünk, ha be tudja tölteni az ünnepen a mi családunk, a mi otthonunk mennyi békességgel. Azonban az életünkben több a hétköznap, mint az ünnep. Ezért talán azt is mondhatnánk, hogy az Úristen a karácsonyt hétköznapivá akarja tenni, és tudatosítani akarja bennünk, hogy ott a hétköznapokban is lehet találkozni vele, a mindennapjainkban. Még csak ünnepnek sem kell lennie ahhoz, hogy találkozhassunk Jézus Krisztussal. Az az éjszaka, amelyen a pásztorok elindultak Betlehem felé, talán épp úgy indult, mint minden más éjszaka. Éppen olyan borús vagy csillagos volt az ég, mint bármikor máskor. Nos, ha az első gondolatrendjén az volt a kérésem, hogy tekintsük át az elmúlt évünket, mennyire volt zsúfolt, mennyire volt Jézus számára hely, akkor gondolkozhatunk azon, hogy a hétköznapokban vajon mennyire fér bele az Úr Jézus Krisztus az életünkbe. Mert hogy Isten pontosan tudja, hogy milyen zsúfolt az életünk. Épp olyan zsúfolt, mint az az apró lakás, ahova Máriát és Józsefet befogadtánk. Ami Istenünk tudja, mennyire ki van centízve minden az életünkben, hogy alig van olyan hely, olyan alkalom, amikor egy kicsit felszusszalhatnánk, egy kicsit foglalkozhatnánk a lelkünkkel is. Ezért azt üzeni nekünk ma ez az ige, hogy szorítsunk helyet Jézusnak, ne csak most az ünnepen, ne csak a karácsonyfa alatt, ne csak az ünnepi asztal mellett, hanem a hétköznapokban is. De vajon hogyan lehet mindezt megtenni? Vajon hogyan történhet meg mindez? Nos, úgy gondolom, hogy úgy, hogy egyszerűen hagyjuk, hogy megtörténjen velünk a csoda, a kegyelem. Mert az csak úgy megtörténik, nem tudjuk mi kierőszakolni, hogy az élet is csak úgy megtörténik. Ki az, aki küzdött, versenyzett közülünk azért, hogy életet kapjon? Csak úgy kaptuk, ahogy Isten kegyelmét, Isten ajándékait is. Magyar fordításokban elsikkad a 15. versben olvasható, igen súlyos, teológiai üzenettel telített mellékmondat, amit mesterkéltség nélkül szinte nem is lehet magyarra fordítani. Ezért érthető a fordításban, tetten érhető körülírás, nézzük meg azt, ami ott történt. A pásztorok viszont szó szerint ezt mondják egymásnak, nézzük meg ezt a megtörtént szót. És eszünkbe juthat, amit János evangéliumában olvasunk, a jánosi kijelentés, ami Betlehemben történt, az a megvalósult, megtörtént a testélet szó. A pásztorok a testélet igét fogják látni. Megtörtént a szó, a kegyelem az első karácsonykor. Hadd ne menjen el mellettünk ez az ünnep, hanem történjen meg velünk és bennünk is a szó, a kegyelem. Éljük át ne csak az ünnepen, hanem a hétköznapokban is, milyen hatalmas dolog történt és történik velünk. Testé lett az Isten, megszabadított, kegyelmével ma is be akar tölteni, nem csak most az ünnepen, hanem életünk hétköznapjaiban is. És végül harmadszor, megint csak egy kérdés, tényleg csak ugyan nincs semmi extra, semmi szokatlan a karácsonyi történetben? Vajon tényleg teljesen hétköznapi lenne a karácsony, nem néztünk el valamit? Olvassuk csak a 9. verset. Az Úr angyala megjelent a pásztoroknak, és körül ragyogta őket az Úr dicsősége. Hát, ez azért nem éppen egy hétköznapi dolog, mondhatnánk. Nem szoktak minket csak úgy meglepni az angyalok, nem szokott a mennya földre lejönni, márpedig itt valami ilyesmi történik. Hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg, akik dicsérték az Istent. Ez egy ünnepi, sőt, ritka ünnepélyes pillanat, valami egészen különleges dolog. És akkor hadd mondjam azt, hogy Jézus a hétköznapjainkba érkezik, de azért érkezik, hogy ünnepet hozzon az életünkbe, ünnepet hozzon a hétköznapokba. Mert mi más volna az ünnep, mint egy kis elcsendesedés, megállás, mi más az ünnep, mint a kegyelem átérzése, öröm amiatt, hogy szeretve vagyok, mi más az ünnep, mint a békesség és az isteni jó akarat átélése. Fiatalokkal beszélgettünk nemrégiben arról, hogy miként szereznek örömet egymásnak az ünnepen. És szinte kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy a találkozások által, hogy együtt vannak, egymásra figyelnek csupán, meghallgatják egymást. Senki sem siet sehová, senki sem bütyköli a telefonját, kimutatják azt, hogy igazán fontosak egymás számára. Nos, így lehet ünnepé egy-egy hétköznap, egy-egy óra vagy perc a hétköznapi zsúfoltságainkban. És ez a karácsonyi extra pedig úgy lehet a miénk, ha helyet adunk Jézusnak a zsúfolt életünkben. Az ünnep hozzánk is csak úgy érkezhet el, ha behívjuk, meghívjuk Jézust az otthonunkba, mint az a régi betlehemi család, akikről semmit nem tudunk. De vajon tényleg semmit? Hisz a legfontosabbat mégiscsak tudjuk róluk, tudjuk, hogy helyet adtak Jézusnak. És tudjuk, hogy az ő zsúfolt otthonukban született nekünk üdvözítő, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Lehetünk, és legyünk mi is ilyen emberek, legyünk mi is ilyen család. Amen.
Ahogyan azt már korábban is előre vetítettük, a Küküllői Református Egyházmegye újonnan megválasztott esperes a meghívott vendégünk, dr. Batizán Attila meglátásán keresztül olvashattuk újra a karácsonyi történetet Lukács evangélium a második fejezetének első 10 verséből. Kezdjük talán itt, és tegeződünk, ezt elfelejtettem mondani azért is, mert már egy néhány éve annak, hogy ismerjük egymást. Esperes úr, miért éppen erre az igére esett a választásod, és milyen szempontok alapján választasz igét mondjuk egy ilyen sátoros ünnep alkalmával?
Lelki pásztorok számára mindig kihívást jelent az ige választás. Egy egyszerű évközi vasárnap alkalmával is mi legyen az az ige, amiről szolgálunk. És hát szoktuk mondani, talán elcsépelt már ez egy kicsit ez a mondat, hogy az ige szokott megtalálni minket. Hát karácsonykor legtöbbször a karácsonyi történetet vesszük elő. Miért? Hát azért is, mert egész évben nem szolgálunk, nem prédikálunk ezekről a történetekről. Nyáron nem szoktuk ugye a karácsonyi történetet olvasni. Viszont a karácsonyi történet kapcsán ott van a másik kívás, hogy mi újat lehetne mondani róla. És ha csak egyszer is prédikálunk róla minden évben, de mégis minden évben prédikálunk róla. És hát velem most ez úgy történt, hogy egy kedves szolgatársunk, debreceni teológiai tanár elmélkedése talált meg, fogott meg a történet kapcsán, és hát az ő gondolataiból, az ő különleges, hát igen, talán rendhagyó megközelítéséből indultam ki én is, és hát így kerekedett ki ez a néhány gondolat, amit az imént hallgatókkal megosztottam.
Már-már kliséket bontogat ez a kis elmélkedés. Ugye az egyik ilyen klisé az, hogy ugye istálóban és nem házban is nem volt számukra hely, ezt nagyon szépen a helyére tetted, és külön köszönjük, mert az ige hirdetések után nem igazán van, vagy az ige hirdetés közben a templomban nem igazán van alkalom kérdéseket feltenni és visszatérni a magára az ige hirdetésre, és a hívek hazamennek. A mai alkalom pedig ebben is rendkívül itt a Bárkában, hogy egy picit visszatérünk magára az igére. Tehát az egyik, hogy nem volt hely számukra, a másik pedig, hogy a vendégek érkezése, illetve a megajándékozás, ugye a kultúrához, az akkori kultúra szoros részeként van jelen. Valóban tejjel és mézzel fogadnánk ma, hogyha a mi házunk ajtaján kopogtatna egy idegen, még hogyha várandós is lenne a felesége, vagy újra és újra leképeznénk ezt a... Hát akkor bújjunk ebből a kliséből, hát nem azt, hogy nincs hely számukra, hanem mondjuk, nem tudom, a garázsban, vagy egy melléképületben fogadnánk.
Úgy gondolom, hogy minden kornak megvan a maga nehézsége. Megvannak azok a koloncok, amik rárakodnak az életünkre, félelmek, előítéletek. És hirtelen az jutott eszembe, hogy ha ilyen keleti emberekként érkeznének, akkor lehet, hogy migránsoknak néznénk őket, és lehet, hogy félelemmel fordítanánk hátat nekik. Én viszont úgy gondolom, hogy ha csak magunkról, itt az erdélyi emberekről beszélünk, akkor megvan bennünk a nyitottság az idegenek fele. Hogyha mondjuk magyarországi vagy éppenséggel távolabbi vendégek érkeznek hozzánk, akkor legtöbbször arról beszélnek, hogy milyen nagy a vendégszeretet és a nyitottság az erdélyi emberben. Hogy tényleg mindenét kiteszi az asztalra, mindenét odaadja. Holland barátaink szokták kérdezni, hogy hát ti miért mondjátok azt, hogy szegények vagytok, amikor egy héten át ennyi hússal, ennyi finomsággal traktáltok bennünket, és akkor el szoktam mondani, hogy ezt nektek teszik ki az asztalra. A hétköznapokban lehet, hogy most két hétig köménmagleves vagy paradicsomlevest fognak enni ezek az emberek, nektek viszont kitették mindenüket, amik volt. Én úgy gondolom, és szeretném, akarom ezt hinni, hogy ott volna ma is bennünk a nyitottság. Ugyanakkor meg az egyházunknak a valósága, ha akár csupán a templom látogatási statisztikát nézzük, no, ott nem pont erről van szó, hogy mi fogadunk be valakit, hanem mi mozdulunk el az Úristen fele, de lényegében ugyanarról van szó, akkor viszont lehet, hogy nem lennék ennyire pozitív. Lehet, hogy azt mondanám, hogy csak kisebb százalék, 10-15 százalék az, aki tényleg teljesen mézzel fogadná az Úr Jézus Krisztust.
Hollandok számára egyébként még az is meglepő, hogy repetázni is lehet. Náluk ez van. A dolog is egy kicsit másképpen működik. Mint ahogy másképp működik a gyermekkorunk világában a karácsonyi történet. Tehát tényleg benne van ez a misztériuma, meg az ünnepi hangulata, amiből pont próbáltál bennünket egy picit kiemelni, hogy lássuk meg a hétköznapokban is, és ültessük át a hétköznapokba ezt a történetet. Milyen volt számodra gyerekként karácsonyi történetet venni, olvasni, ízlelgetni, esetleg betlehemes játékban eljátszani? Hogyan élted meg gyerekként, és hogyan alakult, formálódott át felnőtté benned ez a történet veled együtt?
Itt nőttem fel Marosvásárhelyen, Tömbháznegyedben, ahol akkoriban épült a templom, vagy még nem is volt igazából templom, de hogy számomra a karácsonyhoz mindig ez a csodálatos világ, ez a rendkívüliség kötődik, amiből hát lehet, hogy próbáltam egy picit a hallgatókat kiemelni, de ugyanakkor benne is tartani egy picit. Hálás vagyok azért, mert annak ellenére, hogy kommunizmus volt, 9 éves koromig ugye abban éltem, mégsem éreztem testvéremmel karácsonyok alkalmával azt, hogy szűkölködnénk, vagy a karácsonynak a varázsát, a szentségét, a csodát, a szüleink mindig oda tudták varázsolni, mindig járt az angyal, bármilyen szűkösség volt, mindig volt ajándék, mindig volt ünnepi vacsora, ebéd. Számomra a karácsonyhoz ilyen csodálatos, szép élmények kötődnek, illetve az a napokban gondolkodtam rajta, hogy örökkévalónak tűnt gyermekkoromban a karácsony, hosszúnak tűnt a karácsony, alig lehetett kizökkenni belőle, és hát ezzel szemben ma olyan hamar tova libben a karácsonynak a varázsa, az ünnepélyessége, mintha azon kellene dolgozni, hogy a karácsonynak a varázsát tovább vigyük magunkkal, hogy megtartsunk belőle valamit a hétköznapok számára. Az életemben a karácsony az úgy alakult, hogy nagyon hamar bekerültem a cserei ifjúsági csoportba, és hát a gyerekkori karácsonyok varázsából rögtön átléptünk az ifjúkori az ifis karácsonyoknak a csodájából, ahol magunk munkálkodtunk azon ifisekként, hogy másoknak, egymásnak örömet szerezzünk. Úgyhogy ezek az évek is a karácsony kapcsán csak jót tartogattak és tartogatnak számomra emlékként. Utána pedig rögtön jött a lelkipásztori szolgálat, ahol meg hát a karácsonyoknak a varázsa talán, és ez egy kihívás a lelkipásztor családok számára, a szolgálathoz, ha szabad így mondani, a munkához is kötődik, ahol sokszor elfáradunk, sokszor tényleg szükség van arra, hogy megálljunk, arra, amit az ige hirdetésben is mondtam, magunkra alkalmazzuk, hogy számot tudjunk vetni, hogy tényleg helyet készítsünk mi magunk is lelkipásztoroként az életünkben megváltó számára, legyen időnk csendben lenni vele, és feltöltődni, megerősödni.
Említetted azt, hogy az idei karácsonyi történet, ugye, amit hozzánk is elhoztál, egyik hátterében egy debreceni teológus ihletett, de gondolom legalább ennyire ihlet a gyermekeidnek a karácsony várása, vagy legalábbis az, ahogyan ők az ő szűrőjükön átengedik a karácsonyt, és akkor egy picit most már az ember felé közeledünk, ugye volt az esperes, a lelkipásztor, és akkor most a családfő is hadd szólaljon meg, a gyerekeid nevét, korát, ha elárulnád nekünk, és ezzel együtt azt, hogy ők ebben a korban hogyan látják, hogyan élik meg a karácsonyt, volt-e valami, amit be tudtál emelni az évek során, akár az ige hirdetésbe, abból, amit ők látnak, éreznek ebből?
A nagyobbik fiunk Balázs Aba, ő 18 éves, kisebbik fiunk Gergő Zalán, 16 éves, lányunk, nagyobbik lányunk Emma Boglárka, ő 13 éves, és legkisebbik lányunk Hanga Zenkő, ő 5 évet töltött az idén. És hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amíg a nagyobb gyerekek kifele tartanak, ha szabad ezt mondani, a karácsonynak a varázsából, noha ők is próbálják megélni, és most már ők maguk megteremteni kisebbek számára, addig a kisebbek vagy a legkisebb még teljes mértékben magáévá tudja tenni, tiszta szívvel és teljes szívvel tudja várni az angyalt, tud készülni, levelet írni, és örvendezni annak, amit az angyaltól ajándékba kap, amit ott talál a fa alatt, úgyhogy a spektrum az nagyon széles a családunkban, és hát hálásak vagyunk ezért, hogy ez így van. Próbálom megtartani az egyensúlyt abban a tekintetben, hogy ne példálózzak túl sokat a családommal, a gyermekeimmel, ugyanakkor meg nyilván hatással van rá mindaz, amit velük kapcsolatban átélek, és ez időnként igen ott van az ige hirdetésben, ott van a szolgálatban, az, amit velük kapcsolatban átélünk és megtapasztalunk.
Ha jól emlékszem, épp a beiktatásodkor mondod azt, hogy nem lehet éles határt húzni a szolgálat és a magánélet között. Tehát azért bebeszüremkedik, illetve jó is, nagy áldás ez, hogy református lelkipásztorként saját családban is, egy szűkebb kis gyülekezetben is megélhetőek ezek a csodák. A új perspektívába próbáltad helyezni az igét, illetve erre kaptál egy nagyon jó előképet. Jó emberek vették körül, ezt megelőlegezted forma, vagy beleremélted ebbe a történetbe, hogy nem voltak azért annyira elzárkózó, tehát hogy ne így lássuk, vagy próbáljuk meg másképp is látni ezt a történetet pontosabban. Megelőlegezed ezt a jó indulatot a mai kor embere számára és a karácsonnyal való, ugye egészen friss a hír, Svédország egy állami vállalat betiltotta az alkalmazottainak, hogy áldott karácsonyt, vagy szép karácsonyt kívánjanak. Lehet, hogy ebben sincs az a fajta gonoszság, amit minden Erdélyből látunk, hogy milyen rossz emberek, Sodoma és Gomora, csak egyszerűen kereső emberek, és nem jó irányba keresnek. Megelőlegeznéd ezt a jó indulatot a mai kor ember számára is, vagy fehéren, feketén ki lehet mondani azt, hogy vannak, akik elzárkóznak, vannak, akik megnyílnak az Úr igéje, vagy az Úr jelenléte előtt, maga az ige utal erre, hogy vele vagy ellene. Tehát, hogy ez a közbelső állapot nem igazán van. Hogyan lehet ebbe a történetbe akkor ezt is feloldani ezt?
nyilvánvalóan beszél a Szentírás jóról, rosszról, beszél a bűnről, beszél a gonoszról, a sátáról. Én azonban nem szeretem éles választó vonallal ketté osztani a világot. Van világ és van egyház, azonban a világ és az egyház között sem éles a választóvonal. És hát minden bizonnyal voltak akkor Betlehemben, lehettek akkor Betlehemben olyan emberek, akik nem is tudtak arról, hogy az Úr Jézus Krisztus megszületett. Döbbenten találkoztunk ezzel a jelenséggel Hollandiában, hogy vannak olyan emberek, akik nem is hallottak az Úr Jézus Krisztusról. Felnőtt emberek, és életükben akkor hallanak először róla, és akkor felnőtt keresség, konfirmáció. És igen, lehetnek emberek, akik nem hallottak róla. Lehettek, noha nem beszél róla ez a történet, a bibliai történet, lehettek olyan emberek, akik nem fogadták be őket. Lehetséges az, hogy több helyen kopogtatott József, és nem fogadták be. Lehet, noha nem tudjuk a szentírási történetből, ez biztosan. És minden bizonnyal ma is vannak emberek, akik hallják az örömüzenetet, akik tudnak Istenről, akik tudják azt, hogy mit tett értük az Isten, csak egyszerűen számukra ez nem fontos. Ők úgy gondolják, hogy ez nekik nem kell, ez nem az ő életük része, ez nem megoldás számukra, és úgy gondolom, hogy ezt nekünk tiszteletben kell tartani. És vannak emberek, akik meg befogadták, mint ez a család, ahol Jézus Krisztus megszületett, és ott megszületett. Ott volt jelen, oda mentek a napkeleti bölcsek, oda mentek azok, akik az ajándékokat vitték, oda mentek a pásztorok, és ott élhették át azt, hogy valami csodálatos történik, akik befogadták. És lehet nekünk ítélkezni ma azok fölött, akik esetleg hátot fordítanak, vagy akiknek nem kell az örömüzenet, viszont úgy gondolom, hogy az ítélkezés az a jó Istennek a dolga. Ő lesz az, aki majd egyszer azt mondja, hogy na akkor most jobb és bal kezem felé álljatok. Nem a mi dolgunk az, hogy elítéljük. A mi dolgunk az, hogy hirdessük. A mi dolgunk az, hogy valamiképp közvetítsük a mi szolgálatunk, a mi szeretetünk révén, azt az örömhírt, azt az evangéliumot, hogy Jézus Krisztusban Isten emberré lett. Hogy szeret minket az Isten, hogy keres minket az Isten, hogy igazából mindenkinek szüksége van rá, hogy megoldást jelenthet mindenkinek az életében.
Beszélgetésünket két részre osztottuk, szeretettel köszöntjük az időközben bekapcsolódókat is. A Bárka rendkívüli ünnepi kiadását hallják, amelyben dr. Batizán Attila Esperes úrral beszélgetünk. Az első részben igehirdetés volt, Lukács evangéliuma második fejezet első 10 verse alapján, és most itt a második részben pedig az ember szólal meg, a lelki pásztor, a családfő. Az igehirdetésedet hallgatva egy picit az az üzenet jött át nekem, hogy az sugalta ez a néhány gondolat, hogy téves irány a hétköznapokat karácsonyjá erőltetnünk. Helyesebb lenne talán a karácsony gyakrabban, a mindennapokban megélnünk. Jól érzékeltem ezt, mint sugallat, vagy ez is már egy erőltett gondolatmenet?
Úgy gondolom, hogy oda-vissza igaz ez a gondolat. Mert hogy a karácsonynak megvan a varázsa, és annak meg is kell maradnia. A karácsony az egy különleges ünnep. Noha nagyon sok sallang rárakodott az idők során, sok reklám, sok üzleti fogás, ami felépült a karácsony köré. Tehát a karácsonynak megvan a varázsa. Ugyanakkor azonban én hiszem azt, hogy a hétköznapok is lehetnek ünnepiesek, vagy lehetnek ünnepi. A hétköznapokban is ott lehet a karácsonynak a szépsége, a csodája, az üzenete, még hogyha nem is olyan erőteljesen, mint amikor éppenséggel karácsony van. De a szoká, illetve a tapasztalat az, hogy nagyon sok olyan ember van, aki ilyenkor megmozdul, ilyenkor benne is megmozdul valaki, ilyenkor adakozunk, ilyenkor számtalan célra gyűjtünk, ilyenkor segítünk, és akkor az év, vagy ilyenkor templomba megyünk éppenséggel, és akkor az év többi részében ez úgy kimarad. A segítség is, a másokra való odafigyelés is, a szeretet is, a templomba járás is, és hát azt jelenti számomra a hétköznapokat egy kicsit karácsonyi, ünnepivé tenni, hogy megmarad mindaz, amit ilyenkor intenzívebben teszünk, vagy élünk meg a hétköznapokban is.
Említetted a megtörtént szót is, ez is egy erős gondolat volt. János evangéliumára is gondolhatunk itt, arra is utaltál. Ez az ígéretek beteljesedését, testélételét jelenti, vagy mit jelenthet azok számára, akik mondjuk nem hallottak, vagy keveset hallottak az Úr Jézus Krisztusról? A prédikációnak ezt a részét is egy picit oldjuk fel, puhítsuk, tegyük emészthetőbbé.
Úgy tűnik, ezt érzékeljük manapság, hogy a kimondott szóra egyre kevesebb igény van. Noha én ezt így nem tartom igaznak, de a fiatalok életében azt látjuk, hogy a képi világban élnek egyre inkább. A kép az, ami megragadja őket, és egyre többen mondják kutatók, gyerekekkel foglalkozók, hogy az agyunk is másként kezd már működni, a másik féltekkel kezd aktívabb lenni. A szót, a kimondott szót fontosnak tartom. Úgy gondolom, hogy a szónak igenis helye van a mai világban. Azonban azt is hiszem, hogy a kimondott szó az nem elég. A szónak meg kell történnie. Hogyan történik meg egy szó? Hát most, ha nagyon lebontom ezt a gondolatot, és utalok arra, amit az előbb idéztél beiktatási szolgálatomból, hitelesnek kell lenni egy lelkipásztornak, vagy egy bármilyen szolgálattevőnek, aki a közösségért dolgozik, politikusnak, pedagógusnak, beszélünk valamiről, hirdetünk valamit, de hogyha az életünk nem azt példázza, az életünk valósága, az életünk gyakorlata nem azt példázza, akkor a kimondott szó erejét veszti. A kimondott szónak akkor lesz ereje, ha megtörténik az életemben, az életünkben, cselekedetek, tettek, hiteles életvitel által. És úgy gondolom, hogy ma is így történhet meg, így lehet testé az evangélium, ugye Krisztusban testélet valóságosan, ma pedig úgy lesz testé, hogy mi magunk oda éljük az emberek elé gyakorlatilag azt a szeretetet, aki Jézus Krisztus.
Főleg, hogy a fiatalokra térjünk vissza, ők azok, akik nagyon kritikusan a szavak mögé is néznek. Tehát nekik az paravánként, hogy elhangzik az, hogy ugye, hogy van a vizet prédikál és bort iszik, vagy fordítva.
Igen, igen.
Tehát a fiatalok számára nagyon fontos a hitelességi kérdés. És ugye említetted szintén a fiataloknál azt is, hogy megkérdezted, hogy mi az, ami legfontosabb számukra, és az, hogy együtt lenni, az, hogy figyelni egymást, meghallgatni egymást, nem sietünk sehová, és egy picit másképp kezeljük azt, amit a hétköznapokban. Tehát ugyanakkor lehet, hogy már az agyunk is átalakulóban van, de azért az igény az továbbra is fennmarad arra, hogy a kimondott szó megtörténjen, és az igaz is legyen. Ez is elhangzott az ige hirdetésben. Én nem tartanám túlzásnak azt egyáltalán, sőt, kérlek is erre, hogy most beszélgetésünk utolsó 5 percében térjünk át arra, hogy a te itt léted is egy ajándék számunkra, hiszen egészen frissen beiktatott esperes lettél, az első advented és első karácsonyod esperesi minőségben. Mit ad ez hozzá? Illetve, igen, van B oldal is. Mit veszel az ünnepből az, hogy egy ilyen plusz felelősséget vállaltál, plusz munkát, plusz terhet, koloncot cipelsz? Mert azért az is. Tehát odafigyelni jobban a tieidre, gondját viselni a gyülekezeteknek, nem csak a szentgericei gyülekezetnek. Szóval mit ad hozzá, és mit veszel az ünnepből számodra ez a tisztség?
Kicsit távolabbról indítok talán. Azért vagyok könnyebb helyzetben, mert tudatosan tudtam készülni erre a szolgálatra is. Tudnélik, az előző esperes tudatosan, szándékosan delegált feladatokat készített erre a szolgálatra. Mindig mondta, sőt egyszer levelet is írt, hogy mire kell odafigyelni a gyermekeinkre, a családunkra a szolgálat mellett. Illetve a szolgatársak is nagyon egyértelműen készítgettek erre a munkára, és már egy jó ideje úgy élek és úgy szolgálok, hogy hát ha nem is teljesen esperesi teendőket, de nagyon sokat ezekből végeztem. Ilyen szempontból számomra nem jelent újat, vagy nem jelent semmi különlegeset az, hogy én most egy egyházi tisztséget, szolgálatot viselek. Olyan szempontból viszont mégiscsak többet jelent, hogy már ezt az adventet úgy éltük meg lelkészi közösségben, hogy azt, amit célként kitűztünk ebben a szolgálatban, mert hogy én ezt a szolgálatot közösségi szolgálatként képzelem el, nem egyedül, hanem csapattal, munkatársakkal, már úgy éltük meg, hogy többször együtt voltunk. A szűk munkatársi közösséggel, elcsendesedésben, családjainkkal, tervezésben, imádságban, az egész lelkészi közössége, vagy a lelkészi közössége részével adventi hangolót tartottunk, adventi kórus találkozó volt éppenséggel tegnap előtt, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ezáltal a szolgálat által gazdagabb ez az advent. És amellett, hogy igen, időt, energiát, befektetett munkát követelt, már az első néhány hétben ez a szolgálat megtérült, és rengeteg örömem volt benne. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a szolgálatban a kettő kiegészíti egymást, és ez így lehet csak rendjén, vagy így működhet jó bármilyen szolgálat esetén. Befektetett munka, energia valahol megtérül a gyümölcsökben, a szeretetben, abban, amit a befektetett munka eredményeként végül is, végső soron mi magunk már élvezhetünk, és annak örülhetünk.
Kedves Attila, azt kívánjuk neked, hogy maradjon hely számodra a ma is megérkező, ma is köztünk lakozó Jézus Krisztus számára. No meg azt, hogy légy része annak a folyamatnak, amelyben megtaláljátok és visszahozzátok az elvesztett lelkeket. Dr. Batizán Attila Kükülőmenti Református Egyházmegye esperesét hallhatták, ige hirdetői minőségben, illetve családfői lelkipásztori minőségben. Köszönjük, hogy itt voltál, áldott szép ünnepet kívánunk kedves családod számára is.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem, áldott ünnepet kívánok nektek, és áldott ünnepet kívánok a hallgatóknak is. Békesség Istentől.
Békesség Istentől.
Izrael, kvége mit élek szélió, privátus dei filió. Gaude, gaude, Emmanuel nascitur pro te.
Szól.
A mi rádiónk.
Nem haszik a muzsika, ha te, ha te, ha te, ha!
Soha sem mond, hogy vég.
Nem bírod már elviselni azt, amiben vagy.
Az életben nincs már több munka, meghalunk, mintha nem volna.
Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó.
Én lehettem már mások fájom, bár úgy fáj.
A zene az hangzó matematika.
Bartoktól Kodáig
mi mindenkit meghallgatunk.
Önt is.
És még titeket is.
Székelyföld hangja.
A világ